Naamán azonban megharagudott, elment és így szólt. Én azt gondoltam, hogy majd ki fog jönni, elém áll, és segítségül hívja Istenének, az Úrnak a nevét, azután végighúzza kezét a beteg helyen, és meggyógyít bélpoklosságból. Hát nem többet érnek-e Damaszkus folyói, Abná és Parpar, Izrael minden vizénél? Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azzal megfordult, és haragosan eltávozott. Kedves testvéreim, milyen nehéz Naamánnak megtalálnia a gyógyulást. És milyen nehéz békességet találnia a békességre vágyó embernek. Milyen nehéz bűnbocsánatot találnia a bűneivel viaskodónak. Pedig bátran kimondhatjuk, hogy Isten mindent elkészített nekünk, amire szükségünk van, és ő mindenkinek kínálja azt az ajándékot, a vele megbékélt, boldog és gazdag életet, amelyre ő az embert teremtette. Naamánnak a gyógyuláshoz vezető úton sokféle akadályt kellett leküzdenie, és ezzel mindnyájan így vagyunk. Sokféle akadály van azon az úton, amely az életre vezet. Éppen ezért van az, hogy nem mindenki jut el a célig, mert valahol útközben elakad. Felolvasott ige szakasz alapján ma ezekről az akadályokról szeretnék beszélni. Ezekre az akadályokra szeretném felhívni a figyelmet, amelyekkel a hit és a gyógyulás útján találkozhatunk. Először egy kicsit visszatekintve a sorozat már elhangzott előbbi két ige hirdetésére, szeretném felsorolni röviden azokat az akadályokat, amelyeket Naamán már eddig leküzdött. Majd pedig szeretném részletesebben bemutatni azt a legnagyobb akadályt, amelyről ez a mai ige szakaszunk szól. Nézzük tehát ezt az elsőt. Akadályok, amelyeket Naamán eddig sikeresen legyőzött. Naamán történetének előző szakaszaira visszatekintve, nézzük meg tehát azokat az akadályokat, amelyeken már túl van, amelyeket sikeresen legyőzött Naamán. Az első ilyen akadálya Naamán gyógyulásának az volt, hogy egyáltalán nem veszi komolyan a betegségét, vagy megpróbálja leplezni, titkolni az emberek előtt. Sokan teszik ezt ma is. Lelki vagy testi betegségeik, problémáik idején úgy tesznek, mintha nem lenne semmi bajuk. Megpróbálják titokban tartani, leplezni, magukba folytani azt, ami belül már nagyon fáj. Nem merik beismerni azt, hogy betegek, és nem mernek segítséget kérni a problémák idején. És így képtelenek arra is, hogy a gyógyulás útján egyáltalán elinduljanak. Naamán eljutott odáig, hogy betegségét megvalva, megmerte kérdezni azt, hogy hol lehet gyógyulni. Nem volt ez könnyű dolog, hiszen a leprások megvetett és a társadalomból kizárt emberek voltak. Naamán kész volt felvállalni leprásságának a szégyenét, és nevén nevezve a bajt, keresi a megoldást, keresi a gyógyulás útját. Az első akadályt leküzdötte. A második akadály Naamán gyógyulásának útján az volt, hogy el kellett hinnie annak, az ő udvarába került idegen kislánynak a szavát, aki arról beszél, hogy az ő hazájában van egy próféta, az Isten embere, aki képes őt meggyógyítani betegségéből. És ez sem volt egyszerű és magától értetődő dolog. Ez ellentmond az ő pogány gondolkodásának, és a józan észnek is ellentmond az egész, hiszen abban az időben mindenki tudta, hogy a lepra olyan betegség, amiből nincs gyógyulás. Mindaz, amiről a kislány beszél, ellentmond a józan észnek, az általános emberi tapasztalatnak, amely szerint mindenki, aki a lepra betegségét megkapta, az meghalt. Aztán minden bizonnyal Naamán hiúságát is sérthette az, hogy az általa legyőzött idegen nép közül oda került egy ilyen jelentéktelen kislány, és most ennek a kislánynak a szájából kell hallania az ő gyógyulásának egy esetleges lehetőségéről. Mindezeken sikerült túltennie magát Naamánnak. Bizonyára az út sem volt könnyű, amit vállalnia kellett. Ezt a mindenképpen megalázó, kényelmetlen és kellemetlen utat is megtenni oda az idegen országba, elmenni oda, és ott az idegenek között a gyógyulást keresni. De Naamán ezen az akadályon is sikeresen túljutott. Elhitte, amit a kislány mondott neki, és halogatás nélkül elindult a szabadulás irányába. És aztán következett egy harmadik akadály. Naamán a maga módján elképzelve az ő gyógyulásának a lehetőségét, útját Izrael királyának udvarába veszi. Ő azt remélte, hogy ott majd a királyi udvarban méltóképpen fogadják őt, és ott majd további felvilágosítást kap arról a csodatevő izraeli prófétáról, aki képes őt meggyógyítani a betegségéből. Izrael királyában azonban csalódnia kellett Naamánnak, hiszen ez a király semmit sem tud arról, hogy az ő országában lenne egy ilyen próféta, aki képes őt a betegségéből meggyógyítani. Ekkor joggal mondhatná azt Naamán, hogy akkor bizonnyal ez az egész történet hazugság. Akkor mindaz, amiről ez a kislány beszélt nekem, talán csak egy kitalált mese, akkor nem igaz az egész, hiszen maga Izrael királya sem tud arról, hogy az ő országában lenne egy ilyen ember, egy ilyen próféta, Isten embere, aki képes meggyógyítani engem. Izrael királyának hitetlensége újabb akadályt jelentett Naamánnak. És bizony sokan vannak, akik itt akadnak el. Itt akadnak el, mert esetleg csalódnak az egyházban, a papokban, vagy bizonyos tanításokban és szokásokban. Vagy hogy milyen a templom, milyenek a gyülekezetben az emberek. Olyan sok mindenben meg lehet ütközni. Isten őrizzen meg attól, hogy elakadjunk külsőségeknél. Hogy egy-egy rossz tapasztalat alapján esetleg általánosítsunk. Ráadásul úgy, hogy nem is jó helyen keressük a gyógyulást és a szabadulást. Hiszen Naamánt, az a kislány, nem a királyhoz és nem a királyi udvarba küldte, hanem a prófétához, az Isten emberéhez, akin keresztül Istennel beszélhet. De Naamánnak sikerült ezt az akadályt is legyőznie. Amikor Elizeus próféta üzenetet küld neki, akkor hajlandó otthagyni a fényes királyi udvart, hogy elmenjen a próféta szegényes házához. Ezek az előzmények tehát, amelyek az ige szakasz előbbi részében találhatók leírva. Most pedig nézzük meg a mai ige szakaszunkat. A legnagyobb akadályt, amely miatt majdnem visszafordult Naamán. Nézzük meg, mi is volt ez a legnagyobb akadály, amely miatt ez az ember már ott a gyógyulás kapujában képes majdnem visszafordulni. Hiszen valóban csak egy hajszálon múlott, hogy itt véglegesen vissza nem fordul ez az ember. Azt olvassuk az igében. Naamán azonban megharagudott és elment. Visszafordult. Az egész történetnek tulajdonképpen a csúcspontjához érkezünk itt el. Mert ha valóban visszafordul és hazamegy, akkor elmarad a gyógyulás. Akkor marad a betegség, a lepra, akkor nincs szabadulás. akkor marad a szégyenletes élet, a lepra betegségével, marad az a néhány nap vagy hónap esztendő, ami még marad, a kín, az azzal járó szenvedés, és a végén a halál. Pedig milyen közel van már? Már ott van egészen a célnál. Milyen hosszú utat tett meg ez az ember? Milyen sok és nehéz akadályt leküzdött már eddig? Milyen szomorú az, amikor valaki már majdnem beér a célba. Amikor már egészen közel van, amikor már ott áll a küszöbön, talán csak egy utolsó lépést kellene még megtenni, és akkor mégis visszafordul. Mi volt Naamán gyógyulásának a legnagyobb akadálya? Azt gondolom, hogy ez az igazi és nagy akadály, ami visszafordítja Naamánt, ez nem a külső körülményekben van. Nem a betegség szégyene a legnagyobb akadály. Nem az idegen földről való szolgáló leány szavának hitelessége vagy hiteltelensége. És nem Izrael királyának a hitetlensége. A legnehezebb próbatétel Naamán gyógyulásának útján ez, amiről a mai ige szakaszban olvasunk. Naamán gyógyulásának legnagyobb akadályát ugyanis nem kívül kell keresni, hanem az ott van belül, az ott van magában, Naamánban. Nézzük csak meg, mi is történik itt valójában. Azt olvassuk, hogy Naamán lovaival, kocsijával, kíséretével együtt felszedelőzködik. Viszi magával azt a sok drágasságot, amit eddig elcipelt, a 10 talentum ezüstöt, a 6000 aranyat, a 10 rend ruhát, és megy vele az egész díszes kísérete. Nagy felhajtás. A népi bölcsességgel együtt mondhatnánk, hogy nagyszerű és káprázatos az adjon Isten, és ezzel szemben annál egyszerűbb a fogadj Isten. Naamán egész díszes kíséretével ott áll a próféta háza előtt, az pedig ki se jön eléje, hanem csak egy üzenetet küld a követével. Menj és fürödj meg 7-szer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested. Amikor ez az üzenet elhangzott, akkor Naamánnál betelt a pohár. Ebből aztán elég. Sok mindent elszenved az ember, de azért ez már sok. Hiszen úgy érzi, hogy itt a sorozatosan a bolondját járatják vele. A leírásból egészen nyilvánvaló, hogy Naamán itt erősen megsértődött. Eljött ide messze földről. Rázatja magát betegen 200 kilométeren keresztül. A lelkét is igyekszik kitenni, kedvébe járni mindenkinek. Hozza magával az egész kincstárát, a sok drága ajándékot, hogy majd kellőképpen meg tudja honorálni a gyógyulást. Elhiszi mindazt a badarságot, amiről az a kislány otthon beszélt neki, hogy az ő istenük az majd mindenkit meggyógyít, aki hozzáfordul. És aztán, amikor ide érkezik, akkor csak ide-oda küldözgetik őt, és egyikük sem tud segíteni rajta. Ami sok, az sok. Valami nagy-nagy várakozás volt ebben az emberben. Valami nagy és látványos, valami elképesztő dologra gondolt ő. És most ehelyett egy nagyon egyszerű üzenetet kap, amit megint csak egy egyszerű, jelentéktelen szolga hoz és továbbít a számára. Hát hol van a neki kijáró tisztelet? Hol van az otthon megszokott ceremónia? És hol van a próféta, az Isten embere? Miféle megaláztatás ez már megint? És egyáltalán, miféle ostobaság ennek az üzenetnek a tartalma is, amely arról szól, hogy most menjen el, és fürödjön meg a Jordán vizében. Hiszen a Jordán vizéről tudja mindenki, hogy az sok agyagot és hordalékot visz magával, annak a vize elég barna és guztustalan. ebben a vízben kellene neki megfürödnie. Hát mit képzelnek rólam ezek a zsidók? Szoktam én fürödni. Eddig is tisztálkodtam rendszeresen, most a betegségem idején még inkább megteszem. Ha pedig mégis egy folyóvízben kell megfürödnöm, akkor hazamehetek, és otthon, Damaszkuszban, Abna és Párpár folyóvizei, azok sokkal tisztább vízű folyók, azokban is megfürödhetek. Akkor miért éppen ebben a koszos Jordán folyóban kell megfürödnöm? Ráadásul egymás után 7-szer. Naamán tehát fölháborodik, és megfordítja a szekerét. Képes lett volna innen betegen visszafordulni. Mert Naamán gyógyulásának a legnagyobb akadálya belül a szívében van. Én azt gondoltam, hogy sokszor vagyunk mi is így. Vannak elképzeléseink a dolgokról. Vannak reményeink és terveink, amikről mi azt gondoljuk, hogy azok jók, és minden bizonnyal Istennek is tetsző dolgok. És aztán, amikor a dolgok mégis másképpen alakulnak, mint ahogy mi szerettük volna, akkor felháborodunk, megsértődünk. Ilyenkor szoktunk megsértődni az Istenre. Uram, miért engedted ezt meg? Uram, miért történhet ez meg velem? Uram, miért éppen velem történt meg ez? Bizonyára ismerősök. Az ilyen és ehhez hasonló vádló kérdések a mi számunkra is. A legnagyobb akadály ott van Naamán szívében. Ő egészen mást gondolt, amikor a gyógyulást kereste. Ő azt gondolta, hogy Elizeus, az Isten embere majd maga fog személyesen körülötte szorgoskodni, és ünnepélyes kézrátétellel majd odaáll mellé, szívből kiállt az Istenhez, úgy imádkozik az ő Istenéhez, és aztán majd látványosan meggyógyul a betegségéből. Valami ilyesmire gondolhatott Naamán, és ehelyett pedig Elizeus ki se jön a házból, csak egy követ útján üzen neki, hogy fürödjék meg a Jordán folyóban. Kedves testvéreim, Isten gondolatai mindig egészen mások, mint a mi emberi elképzeléseink. És bizony, mi legtöbbször helytelenül, fordított módon gondolkodunk. De annyira belebonyolódunk a saját elképzeléseinkbe, hogy nehezen tudjuk elengedni azokat. Különösen mélyre gyökerezett kedvenc elképzeléseinket bizony a világért sem adnánk fel. Jézus tanítványa is valahogy így voltak ezzel. Jézus tanítványa is azt gondolták, hogy mesterük ügyének egészen más kimenetelt kell vennie. Az ő elképzelésükben egy dicsőséges befejezés élt, és nem a gyalázatos halál. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani Izraelt, tudnilik a római elnyomás alól. Mondják keserűen és csalódottan az emmausi tanítványok. Ők másképpen gondolták, ők azt remélték, hogy bizony engednünk kell, hogy Isten igéje korrigálja a mi hamis egyéni elgondolásainkat. És ez Naamánnak is nehezen ment. Már-már kedveszegetten visszafordul, de aztán mégis barátai tanácsára, uncolására meggondolta magát. Jó annak, akit Isten igéje helyes belátásra bír, és értelmét Isten akaratának alárendelve tud engedelmeskedni Isten akaratának. Mindnyájunk életében, szívében ott van ez a két akadály, amely majdnem visszafordította Naamánt is a gyógyulástól. A saját gondolataink, valamint a gőg. Naamán gőgét abból látjuk, ahogy fényes kíséretével odavonul, és megáll Elizeus házának ajtaja előtt. A képből nyilvánvalóan kitűnik, hogy Naamán úgy gondolta, ő ura a helyzetnek. Ő az, aki itt kézbe tartja a dolgokat. ő szabja meg, hogy meddig megy el, csak az ajtóig. Le sem száll, ülve marad a szekéren. Ő pontosan tudja, itt kinek, ki mivel tartozik, kinek, ki milyen tisztelettel tartozik. Pontosan tudja azt, hogy neki mi jár, és azt elvárja, sőt meg is követeli. Kiderül azonban, hogy így nem lehet meggyógyulni. Ahhoz, hogy a Jordánban megmártózzék, neki feltétlenül le kell szállni arról a bizonyos kocsiról. Ahhoz, hogy valóban meggyógyuljon, neki alább kell szállnia. És amíg valaki nem akar leszállni, addig leprás marad. Amíg valaki nem képes önmagát igazán megalázni a mindenható Isten előtt, nem lesz bizonyossága bűnei bocsánatáról. Olyan jellemző ez ránk, kedves testvéreim, hogy tartjuk magunkat, hogy tudjuk nekünk mi jár, és azt el is várjuk. Hát nem emiatt van oly sok veszekedés és vita ebben a világban. Királyok, politikusok, vezető emberek harcolnak egymással, és mindegyik a maga jogaihoz ragaszkodik, és megkövetelik a másiktól, ami nekik jár. Képtelen az ember leszállni arról a magas lóról, vagy abból a magas pozícióból, ahová egyszer fölkapaszkodott. Képtelen magát megalázni. Ezzel a gőggel érkezik tehát Naamán Elizeushoz, és ilyen gőggel nem lehet meggyógyulni. A szívben megtartott gőggel csak lemaradni lehet az üdvösségről. A szívben megtartott gőggel csak leprásan járni tovább az utat, ami aztán egyenesen a halálba vezet. Kedves testvéreim, az Isten igéje ma minket is megkérdez. Ezt akarjuk valóban? Vitéz hősként, de leprásan élni tovább az életünket? Vagy pedig akarunk meggyógyulni? A hit útján, a gyógyulás útján vannak külső akadályok. Vannak külső akadályok, amelyekkel meg kell küzdenünk, de a legnagyobb és igazi akadály az, amit magunkban kell legyőzni. Először is önmagunkat kell legyőzni. A magunk gőgjét. Azt, hogy mi mindig mindent jobban tudunk. Azt, hogy mi magunk akarunk uralkodni. A teljes és igazi gyógyulás ott kezdődik el, amikor az ember készé lesz megalázni magát a mindenható Isten előtt. Amikor rádöbben, hogy én semmi és senki vagyok, és semmit nem érdemlek az Istentől. Amikor készekké leszünk szívünk és életünk felett való uralmat neki átadni, akkor kezdődik el a gyógyulás. Krisztus Urunk így tanít minket az evangéliumban. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti. Aki pedig elveszíti az életeit, én érettem, és az evangéliumért megmenti azt. Cselekedje Isten szent lelke velünk is azt a csodát, hogy az élet és a gyógyulás útját keresve tudjuk önmagunkat megtagadni, ő érette és az evangéliumért elveszíteni, hogy így megtaláljuk azt az igazi életet, amit Jézus Krisztus ad nekünk. Így legyen. Amen.